Boldog az, akinek Jákob Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 130. Zsoltárunk első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, a 226. dicséretünket énekeljük el mindegyik verszakával. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Mózes második könyvéből hangzik hozzánk, a 6. fejezet első 13 verséből a következőképpen. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa, erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából. Azután beszélt az Isten Mózessel, és azt mondta neki, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de azon a néven, hogy az Úr, nem voltam ismert előttük. Szövetséget is kötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, azt a földet, amelyen jövevények voltak. Meghallottam én Izrael fiainak a panaszkodását is, amiatt, hogy az egyiptomiak szolgai munkára kényszerítik őket, és emlékszem szövetségemre. Ezért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, megmentelek benneteket a szolgai munkától, és megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. Népemmé fogadlak titeket, és a ti istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától. Azután beviszlek benneteket arra a földre, amelyre nézve megesküdtem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom azt. Azért nektek fogom adni örökségül. Én vagyok az Úr. Mózes pedig elbeszélte mindezt Izrael fiainak. De nem hallgattak Mózesre, kis hitűségük és a kemény szolgálat miatt. Akkor így szólt az Úr Mózeshez. Menj, és mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának, hogy bocsássa el Izrael fiait országából. Mózes azonban így beszélt az Úr előtt. Hiszen Izrael fiai sem hallgattak rám, hogyan hallgatna rám a fáraó, amikor még a beszédben is ügyetlen vagyok? De az Úr szólt Mózesnek és Áronnak, és odarendelte őket Izrael fiaihoz meg a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy vigyék ki Izrael fiait Egyiptom országából. Legyen áldott a mi Úrunk Istenünk az ő megszólításáért, és mi pedig fogadjuk nyitott szívvel azt, kérjük ezt most imádságban is, helyünket elfoglalva. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked azt, hogy ezekkel az ószövetségi történetekkel sokszor úgy vagyunk, hogy olyan régen, több ezer évvel ezelőtt történtek ezek. Mi közünk van nekünk igazából mindehhez? Mit jelentenek, jelenthetnek egyáltalán ezek számunkra, akik most élünk a 21. században? Egészen más milyen körülmények között. A világ olyan sokat változott azóta. Mit kezdhetünk mi ezekkel a történetekkel? Bocsásd meg, Urunk, amikor így gondolkozunk ígédről. Köszönjük, hogyha beláthatjuk már azt, ha felfedezhetjük, hogy mennyire mai mindaz, ami ezekben a történetekben van, hogy mennyire mégiscsak rólunk van itt szó, az emberről van szó, az emberről, aki az indulatait, az érzelmeit, a gondolkozását illetően, a természetét illetően igazából semmit sem változott az évezetek során sem. Urunk, azért imádkozunk most, hogy szent lelkedet töltsd ki közénk, add nekünk, hogy szent lelked által személyessé válhasson az ige, hogy megérthessük mindegyikünk külön-külön, hogy mit akarsz nekünk elmondani most e történet által. Könyörülj meg rajtunk, és nyisd meg te a szívünket. Segíts nekünk, hogy vágyakozva várjuk most szavadat, üzenetedet, hogy a szívünkig érhessen az. S hadd kérjük az egyik ének szavával, hogy ne szóljon igét hiába, hanem az életünk hadd változtasson, hadd lehessen szebb, tartalmasabb, a kapcsolataink ugyanígy, annak nyomán, hogy befogadjuk igédet a szívünkbe. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk, könyörülj meg rajtunk, és áld meg számunkra ezt a mai Isten tiszteletet. Amen. Háromszázhetvenedik dicséretünk második verszakát énekeljük, készülve Isten üzenetének hallgatására. Beszéde Mózes második könyvéből, az 5. fejezet 22.-23. verséből, valamint a 6. rész 1. verséből hangzik hozzánk a következőképpen. Ekkor Mózes az Úrhoz fordult, és ezt mondta: Uram, miért engeded, hogy rosszul bánjanak ezzel a néppel? Miért is küldtél ide engem? Mert amióta bementem a fáraóhoz, hogy beszéljek vele a nevedben, rosszabb a sora ennek a népnek. Te pedig semmit sem tettél néped megszabadításáért. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa, erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából. Azután beszélt az Isten Mózessel, és azt mondta neki: Én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de azon a néven, hogy az Úr, nem voltam ismert előttük. Szövetséget is kötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, azt a földet, amelyen jövevények voltak. Meghallottam én Izrael fiainak a panaszkodását is, amiatt, hogy az egyiptomiak szolgai munkára kényszerítik őket, és emlékszem szövetségemre. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Miért engedi az Isten? Hányszor halljuk ezt a kérdést a körülöttünk lévőktől? S valószínűleg talán már mindnyájunkban megfogalmazódott ez a kérdés, gyötrődve, hínlódva, miközben kerestük rá a választ. Uram, miért engeded? Hallottuk a felolvasott ige szakaszból. Lám, Isten emberében, Mózesben is felmerült ez a kérdés, látva népének nyomorúságát, kiszolgáltatottságát, az egyiptomi fáraó intézkedései nyomán. Kérdése a mi kérdésünk is. És ezért is lehet izgalmas, és ugyanakkor tanulságos előrevívő, hogyha most ezen a mai Isten tiszteleten végiggondoljuk mindazt, amit Isten válaszolt Mózesnek erre a kérdésre. Az első, amit Isten válaszából megérthetünk, az az, hogy Isten órája másképpen jár, mint a miénk. Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval. Ezekkel a szavakkal szólította meg Isten Mózest. Így kezdte a neki adott feleletét. Majd meglátod, mit cselekszem. Vagyis mindenek előtt Isten egyértelművé teszi Mózes számára, hogy nem hagyja ő szó nélkül az egyiptomi uralkodó, a fáraó zsarnokoskodását az ő népe felett. Cselekedni fog. De az, hogy mikor, az, hogy hogyan, az rá tartozik igazából. És hogyha nem akkor, és nem úgy cselekszik, mint ahogyan azt Mózes vagy a nép elképzelni, nem jelenti azt, hogy tétlenül szemlélni Isten az eseményeket, mert ő akkor lép közbe, amikor azt jónak látja. Már csak azért is, mert míg mi emberek csak azt látjuk, ami éppen előttünk van, csak azokat az eseményeket érzékeljük leginkább, amik a jelenben történnek, addig Isten előtt egyszerre van ott a múlt, a jelen és a jövendő is. Éppen ezért Isten nagyon jól tudja, sokkal jobban tudja, mint mi, hogy minek, mikor van az alkalmas ideje. Bizalommal reán hagyhatjuk hát azt, hogy ő mikor fog cselekedni. Az első tehát ez volt, hogy Isten órája másképpen jár, mint a miénk. A következő, amit hallottunk itt a felolvasott szakaszból, azután beszélt az Isten Mózessel. Olyan érdekes, hogy előtte is szólt már hozzá, de aztán a Szentíró ezt egy külön följegyzi, így kezdődik ez a szakasz, hogy azután beszélt az Isten Mózessel. És akkor jön az, amit elmond Mózesnek, és majd utána jön az, hogy na és akkor Mózes, mint a nép vezetője, te mit mondj a rád bízott népnek? Beszél Isten Mózessel. A lelki szemeim előtt ez valahogy úgy jelent meg, hogy Isten mint egy kézen fogja Mózest, és azt mondja neki, hogy figyelj csak, most mindenek előtt számodra van mondani valóm. Azok után, ami történt, azok után, ahogyan ti azt felfogtátok, azok után, amit te kérdeztél, legeslegelőször is veled szeretnék beszélni. Eszünkbe juthatnak azok a jelenetek, azok az élmények, amelyek a saját szüleinkkel kapcsolatosak. Amikor az édesanyánk vagy az édesapánk szólt így hozzánk, hogy gyermekem, most szeretnék veled beszélni. Amikor talán így bevitt valahova a lakásnak egy csendes részébe, és leültetett így szemben magával, és azt mondta, hogy most akkor valamit meg kell beszélnünk. Most akkor szeretnék neked valamit elmondani. Nem tudom, kinek milyen élményei vannak ezzel kapcsolatban. De még azt is el tudom képzelni, hogy van, akinek talán a hideg futkos a hátán, mert úgy élte meg ezeket az alkalmakat, mint amikor jönnek az úgynevezett lelki fröccsök. Most prédikál az anyukám vagy az apukám. Még az is lehet, hogyha voltak ilyen élményeink, hogy kivetítjük ezt Istennek. És Isten szava, üzenete talán ezért sem tud a szívünkig eljutni. De vajon igazunk van-e ilyenkor? Amikor így megmakacsoljuk magunkat. Vajon nincs-e szükségünk nekünk is arra, hogy az Isten beszéljen velünk? Hogy odaállítson így maga elé. Odaállítson engem, a lelkipásztort, hogy odaállítsa a presbiter testvéreket, hogy most veled szeretnék, kedves presbiter testvérem, mindenek előtt beszélni, hiszen te ennek a gyülekezetnek a vezető testületéhez tartozol. Vagy most veled szeretnék, kedves gyülekezeti tag, kedves keresztény testvérem beszélni. Mindenek előtt veled, aki már tudsz rólam, aki már hallottál ezt-azt rólam. Most téged szeretnélek megszólítani. Vajon készek vagyunk-e ezekre a beszélgetésekre? Vajon öröm van-e és hála a szívünkben, hogy nekünk ilyen Istenünk van, aki meg akar szólítani bennünket? Nem néma és tehetetlen bálvány, nem olyan Isten, akihez hiába is kiáltanánk, mert nem tud segíteni, még megszólalni sem tud, hanem olyan Istenünk van, aki személyes kapcsolatot szeretne kiépíteni közte és köztünk. Ó, bárcsak tudnánk hálás szívvel fogadni azt, hogy az élő Isten ilyen Isten. És mivel ő bennünket is megszólít, ezért mi is személyes kapcsolatba kerülhetünk vele. A következő fontos gondolata ennek a felolvasott bibliai szakasznak az, hogy ennek a beszélgetésnek, amelyet Isten Mózessel folytat, a lényege igazából az, hogy ki is vagyok én számodra, Mózes? Kinek tartasz te engem? Kinek tartasz te, kedves testvérem, aki most itt ülsz az Isten tiszteleten engem? Mintha Isten most így bennünket kérdezne. Kétségeid vannak azt illetően, hogy van-e hatalmam megakadályozni a fáraó, a mindenkori uralkodó pusztító rendeleteit? Azt gondolod? Kimondani talán nem ismered, hogy tehetetlen vagyok vele szemben. Hogy ebben a helyzetben, ebben a nagy-nagy nyomorúságban, amelyben már van a nép, én sem tudok semmit sem cselekedni. Akkor emlékeztetlek. Akkor figyelmeztetlek, mondja az Úr, én vagyok az Úr. Nem azért vannak kétségeid a hatalmamat illetően? Mert nem ismersz engem igazán? Alkottál rólam valamilyen képet? De vajon ezt a Szentírás alapján, az én kijelentésem alapján alkottad? Vajon, amikor ez a kép róla megszületett benned, akkor mennyire vetted figyelembe, mennyire tartottad szem előtt az Úr Jézus Krisztust, akiben én megmutattam magamat. Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tesz fel az Isten nekünk most ezáltal az ige szakasz által. Isten akkor ott így folytatta Mózes az intézet szavait, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. Az ő történetüket olvasva, felelevenítve, megerősödhetsz abban a hitben, hogy én, azaz az Isten, valóban mindenható Úr vagyok. És az, hogy mindenható Úr az Isten, az azt jelenti, hogy mindenen és mindenkin telj hatalma van. De ő ezzel a hatalmával nem él vissza. És ezzel a teljhatalommal mindig a javunkat munkálja. Még akkor is, hogyha valaki nem hisz benne. Mózes pedig, akinek először mondta Isten ezt, hogy én vagyok az Úr, és az atyáknak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. Ha csak a saját élete kezdetére gondolt, már akkor is ámulhatott Istennek a mindenhatóságán, nagyságán. Gondoljunk csak bele, hogy amikor Mózes megszületett, akkor minden fiúgyermeket a Nílus folyóba kellett vetni a fáraó parancsára. S Mózes lány életben van, pedig neki is ott kellett volna végeznie a Nílus folyóban, pici gyermekként. De nem ez történt, és ami történt, az szinte felfoghatatlan. Mert éppen annak az uralkodónak a lánya menti meg Mózes életét, amely uralkodó ezt a kegyetlen és gyermekgyilkos rendeletet kiadta. Véletlenek voltak mindazok, amik ott akkor történtek. Véletlen volt az, hogy éppen oda tette Mózes édesanyja a kicsi kosárkát, amelyben benne volt a gyermek, ahová tette, és hogy aztán oda mentek a fáraó lánya és udvarhölgyei fürödni. Véletlen volt. Véletlen volt, hogy így megpillanthatták. Véletlen volt ez az egész. És az, hogy megsajnálja a fáraó lánya azt a gyermeket ott, azt a zsidó gyermeket. Aki ismeri Istent, az biztos, hogy erre azt mondja, mert nem mondhat mást, hogy mindez a Teremtő Istennek a szervezése volt. Az ő munkája és az ő időzítése. Valahogy így szokott Isten dolgozni, mint ahogy Mózes történetében láthatjuk. Most ugyan azt a részt nem olvastam fel, amikor ő megszületik, és az édesanyja ezt cselekszi vele, hogy kiviszi a Nílus folyóhoz. De elolvashatjuk majd ezt a történetet Mózes második könyve elejéről, és akkor még inkább világossá válik számunkra, hogy igen, itt Isten cselekedett. Mert Isten mindenható Úr, mert Isten Úr a gondolatainkon, és ő tud ilyen eredeti ötletet adni bárkinek, mint amilyet adott Mózes szüleinek, hogy hogyan mentsék meg a kisfiúkat. Isten Úr az érzelem világunkon, az érzéseinken is. És ezért pendíthette meg a fáraó leányának is az érzelem világát. És történhetett meg az, hogy megsajnálta a kicsi zsidó gyermeket, és magához vette, és felnevelte. Isten tudja időzíteni az eseményeket. De ő úgy lehet egy kisgyerek felett is, akár úgy is, hogy abban a pillanatban sír, amikor arra szükség van, vagy éppen ilyen is történt már. Ilyenről is tudok, amikor menekülniük kellett valakiknek, hogy a kicsi gyermek akkor éppen hallgat, nem sír, mert ha sírna, akkor baj lenne belőle. Vajon hiszük-e, hogy a mi Istenünk, az az Isten, aki kijelentette magát Jézus Krisztusban, és az ő igéjében, írott igéjében, ilyen hatalmas Isten, hogy ennyire Úr minden felett, Úr a fáraó felett is, aki Istennek képzelte magát akkor abban a világban, történelmi tanulmányainkból talán még emlékszünk rá. És nem csak saját magát képzelte Istennek, hanem így kellett tisztelni őt. Istenként kellett rá gondolni és rátekinteni. Az élő Isten azonban Úr felette is, és csak annyit tehet meg ez a fáraó is, amennyit Isten megenged neki, többet nem. És ez így van, akkor is, hogyha a fáraó ezt tudja, vagy nem tudja, vagy bármelyik uralkodó és vezető tudja, vagy nem tudja, hiszi, vagy nem hiszi. Csak annyit tehet, amennyit az Isten megenged neki. Tudjuk annak a kornak a hitvilágáról azt, hogy a környező népek istenei olyan istenek voltak, tehát azok az istenek, amelyeket igazából az emberek kitaláltak maguknak, hogy csak egy bizonyos terület felett volt hatalmuk és uralmuk. Így volt például a tengernek istene, de az ő hatalma, uralma csak a tengerre terjedt ki. A szárazföldön már tehetetlen volt. Vagy ugyanígy volt a hegyeknek istene. És például, hogyha egy háború a hegyek között túlt, a hegyeken dúlt valahol, akkor ott még a hatalma érvényesül, de hogyha már lent a síkságon, akkor a hegyek istene ott már nem tudott semmit tenni. Nos, ez a butaság, ez nem található meg, és nem igaz azzal az Istennel kapcsolatban, aki a Szentírásban és Jézus Krisztusban jelentette ki magát. Ő mindenhol és minden felett Úr. Egyformán Úr mindenhol, így is fogalmazhatnék. Már csak azért is, hiszen ő teremtett mindent, ami van, és ő teremtett mindenkit. Az ő kezéből került ki minden és mindenki. És amit valaki megalkot, azt ő gondolja el, ő tervezi el, ő a kivitelező, és éppen ezért ő ismeri a legjobban. Isten is így van velünk. És nem csak, hogy ő ismeri a legjobban, hanem megmarad a hatalma felette. Nos, hisszük el ezt komolyan, hogy Isten mindenható Isten, hogy ő mindenek felett Úr. Merjük-e komolyan venni ezt kritikus helyzetekben is, mint amilyen volt akkor, amikor Mózes a világra jött, vagy amilyen volt akkor, amelyről a felolvasott szakaszunk olvas, hogy a fáraó kegyetlen rendeletei miatt a nép egyre jobban nyomorgott, egyre kiszolgáltatottabbak voltak, egyre inkább kínlódás volt az élet. Hisszük-e, hogy az ilyen helyzetekben is Isten tud cselekedni? Ő mindenható Isten is, Úr ezek felett is. Akkor is, amikor egészen nyilvánvalóvá válik, hogy már megáll az ész, és elérkeztünk a teljesítő képességünk határához. Merjük-e hinni, hogy Isten viszont mindenható, és számára semmi sem lehetetlen. De merjük-e komolyan venni akkor is, amikor még nem érkezünk el a teljesítő képességünk határához? Sőt, amikor még azt gondoljuk, hogy én vagyok olyan erős, hiszen még birtokában vagyok fizikai, szellemi erőknek, és amikor olyan könnyen hajlunk arra, hogy Istentől megvonjuk a bizalmunkat, és magunkban bízzunk. Komolyan vesszük-e? Hisszük-e ilyenkor is, hogy Isten mindenható Isten? És bizony van, hogy ilyen helyzetekben engedi, hogy megszégyenüljünk. Azért, hogy rádöbbenjünk, mennyire igaz az, amit Jézus Krisztus így mondott a mi kiózanításunkra, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Komolyan vesszük-e azt, hogy Isten Úr még az ő ellenségei és ellenségei gonoszságai felett is. És az, hogy Úr, ez azt is jelenti, hogy ő még az ellenségei gonoszságát is be tudja építeni az ő jó és kegyelmes tervébe. Hisszük-e ezt? Mózes élete, egyáltalán életben maradása, maga a bizonyíték arra, hogy amikor valaki mer így hinni Istenben, akkor ott kezdődnek el a csodák, mert ott Isten cselekszik. Akkor vehetjük észre is, láthatjuk meg igazán, hogy milyen Úr ő. Amikor egyszer csak megállt parancsol, iszonyatos lendülettel előre haladó mozgásoknak, vagy éppen a gyengéket használja fel, amikor olyan erőket hoz mozgásba, amelyeket biztosan vettünk talán, amikor a trónjaikról ledönti a hatalmasokat, ő azt tesz, amit jónak lát az övéi érdekében, és ehhez meg is van minden hatalma. És a következő fontos gondolata már itt igazából el is hangzott az utolsó mondatokban. Istenre ugyanis, azon túl, hogy mindenható Isten, éppen az jellemző, hogy cselekvő Isten. Azt mondja itt Mózesnek ebben a beszélgetésben Isten, hogy az ősatyáknak úgy jelent meg, mint mindenható Isten, azon a néven, hogy Úr, nem volt ismert előttük. Mózessel azonban ezt a nevet is közölte. Isten itt tulajdonképpen arra a beszélgetésre emlékezteti Mózest, amely köztük annak idején, amikor Isten megszólította Mózest és elhívta, akkor zajlott le. Annál a bizonyos égő csipkebokornál. Amikor is Isten elmondta, hogy meghallotta a népe jajkiáltását, és ki akarja őket menteni, és Mózest választja ki eszközének, e szabadításhoz. Ekkor teszi fel a kérdést Mózes Istennek, hogy és ki vagy te, aki most beszélsz velem? Én visszamegyek Egyiptomba a népemhez, elmondom, amiket most mondtál nekem, de ha megkérdezik, hogy ki szólt hozzád, hogy ki üzeni igazából mindezeket, akkor mit mondjak nekik? Ki vagy te? És akkor hangzik el Istennek egy nagyon különleges önmeghatározása, amit a Bibliánk így ad vissza, vagyok, aki vagyok. Ez ugyanaz igazából, mint amit itt így mond Mózesnek, én az Úr vagyok. Én az Úr vagyok. Vagy én vagyok az Úr. És mondtam azt, hogy ez a meghatározás, amit így ad vissza a Szentírás, hogy vagyok, aki vagyok, ez olyan sejtelmes, olyan megfoghatatlan, de valószínűleg szándékosan az. Tehát szándékosan tette Isten ezt, mondta ezt Mózesnek, mert ez nem más, mint az, hogy Isten korlátlan szabadsággal bír. Idegen szóval ezt úgy szoktuk mondani, hogy Isten szuverén úr. Tehát korlátlan szabadsággal bír, arra nézve, hogy mit, hogyan, miként és mikor cselekedjen. Én vagyok az Úr, mondja Isten. És az a szó, amit itt az eredeti szöveg használ, az a lenni igéből származik, ezért is fordították így, hogy vagyok, aki vagyok. Isten nevében tehát benne van a létezés, de ez nem egy statikus létezés, nem egyenlő egyszerűen azzal, hogy Isten van, létezik, hanem abban a szóban, amit ott használ az eredeti Szentírás, rengeteg mozgás van benne, élet, és az élet mozgással jár együtt. Nos, ez az Isten, aki kijelenti magát Mózesnek is, ilyen Isten, cselekvő. Mózes fájdalmában azt mondja Istennek, te pedig semmit sem tettél néped megszabadításáért. Szinte, mintha korholná is Istent, hogy milyen Isten vagy te, te semmit sem tettél. Hogyan válaszol Isten erre? Tulajdonképpen azt látjuk, hogy még többet megmutat saját magából, az ő lényéből. Az ősatyáknak úgy jelent meg, mint mindenható Isten, úgy mutatta meg magát. És azt olvassuk, hogy most itt Mózesnek, illetve ott a csipkebokornál is már, úgy mutatja meg magát, úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az Úr, vagyis ez a vagyok, aki vagyok. Ez cselekvő Isten. Végül, miután erre is rá kell csodálkozni a Mózesnek, és ebben is megerősíti Istenőt, emlékezteti még arra is, hogy az atyákkal szövetséget kötött. És ő, gondoljunk a felolvasott szakaszunk utolsó kis mondatára, emlékszik szövetségére. Az Isten szövetségének, szövetségéhez tartozó egyik ígéret az volt, hogy neki adja Kánaán földjét. De hát a nép most Egyiptomban van. Hogy fog beteljesedni ez az ígéret? Be fog teljesedni, mert Isten cselekvő Isten, meg mert Isten megígérte. És már csak ezért is cselekedni fog ott, bár ilyen kérdést tesz fel Mózes, és ilyen szinte szemrehányást fogalmaz meg, hogy te semmit sem tettél, de fog az Isten cselekedni már csak azért is, mert megígérte. Ki fogja tehát vinni az ő népét a nyomorúságból, az egyiptomi rabszolgaságból, mert valóra fogja váltani azt az ígéretét is, hogy Kánaánban, azon a földön telepedjenek le, és az lesz az ő földjük. Én vagyok az Úr, mondta Mózesnek, vagyok, aki vagyok, hangzott ez ilyen formában ott a csipkebokornál, de ez a vagyok, aki vagyok így is fordítható, hogy leszek, aki voltam. És ez a leszek, aki voltam, ez azt jelenti, hogy Isten hű önmagához, és így hozzánk is. Nem a szavakkal akartam, hát én most ezen az Isten tiszteleten itt játszadozni, De olyan jó egy kicsit ebbe belepillantani, belegondolni, hogy mi is van a szavak, a fogalmak mögött. Ahogyan Isten Mózesnek is, és mindegyik embernek, akiről a Szentírásban olvashatunk, de azóta is így van ez, hogy egyre többet mutat meg magából. Ahogy rácsodálkozhatunk arra, hogy ki is ő, hogy ő valóban mindenható, igen, mindenható, hogy ő mindenek felett úr, hogy ő cselekvő Isten, bármi, valljuk be, hogy most itt 2009. szeptemberében is hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az Isten tehetetlen, amikor a népünk nyomorúságára tekintünk. Nem tehetetlen az Isten. Ő mindenható Úr. Ő cselekvő Isten. Ő hű önmagához, és így hozzánk is. Ő hű az ígéreteihez, és lehet számítani azok beteljesedésére. Meghallottam, mondja itt Isten még Mózesnek, Izrael fiainak a panaszkodását is amiatt, hogy az egyiptomiak szolgai munkára kényszerítették őket, és emlékszem szövetségemre. Isten nem közömbösen szemléli népe nyomorúságát. Akkor sem, és ma sem. Meghallottam a panaszkodást, mondja Isten. De vajon neki panaszkodunk? Tegyük fel magunknak, mi pedig ezt a kérdést. Vagy még mindig csak egymásnak? Emlékszem szövetségemre. Ezért cselekedni fog Isten. Ezért cselekedett annak idején, és hogyha olvassuk tovább itt Mózes második könyvét, akkor megláthatjuk, hogy valóban, ahogyan ő elmondta, erős kézzel, kinyújtott karral, hatalmas módon megszabadította a zsidó népet az egyiptomi szolgaságból. Ez a szabadítás azonban előképe annak a szabadításnak, amelyről viszont az új szövetség beszél. Annak a szabadításnak, amelyet Isten Jézus Krisztusban munkált. És hogyha erre a szabadításra tekintünk, amit Jézus Krisztusban végzett el az Isten és ad nekünk, akkor még inkább, vagy akkor láthatjuk csak igazán azt, hogy ő valóban cselekvő Isten, irgalmasan cselekvő Isten, az övéi javát munkáló Isten. Sokszor feltesszük a kérdést, halljuk a kérdést, miért engedi az Isten? Mózes is feltette Istennek, ő legalább Istennek tette fel a kérdést, hogy miért engedett. Én nem tudom, hogy az a kérdés megfogalmazódott-e már bennünk, hogy miért engedte az Isten azt, hogy Jézus Krisztussal, az ő egyszülött fiával azt tegyék, és tegyük, amit tettünk. Hogy kigúnyolják, megalázzák, megostorozzák, keresztre feszítsék. Megengedte az Isten, hogy a számára legdrágábbal ezt cselekedjék. Miért engedte meg? Mert úgy szerette Isten a világot, mert úgy szeret bennünket, és mert ő a hatalmát, a tej hatalmát a javunkra fordítja mindig. Jézus Krisztus által mindnyájan a szövetségének a részesei lehetünk. Mindnyájan élvezhetjük e szövetségen belül az ő védelmét. Biztonságra, békességre találhatunk. Megtartatunk e szövetségen belül az örök életre. Mert Isten hű. Pál apostol fogalmazta meg így ezt a Timóteusnak írott második levélben, és hadd fejezzem be ezzel az igével, és azzal a bátorítással a mai ige hirdetést, hogy bárcsak iránta való szeretetünk tényleg lobogna, amikor belegondolunk, mint abba, hogy ilyen Istenünk van, hogy ő hűséges, annak ellenére, hogy mi hűtlenkedünk. És bárcsak tudnánk mi is hűségesek maradni hozzá, és a hűségünk megmutatkozna a hétköznapokban, életünk különböző területein is. Úgy foglalkozom Isten előtt azzal a gondolattal, és ha ő valóban így akarja, akkor a ránk következő vasárnapokon egy kicsit erről lenne szó, hogy mi, akiknek ilyen Istenünk van, ilyen hűséges Istenünk van, hogyan élhetjük meg, és hogyan kellene megélnünk a hűséget életünk különböző területein. Most azonban figyeljünk hát végül arra az igére, amelyet Pál apostol Timóteusnak, de mindnyájunknak is, akik olvassuk a Bibliát, írt. Igaz beszéd ez, ha vele együtt, mármint Jézus Krisztussal együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ámen. ...294. dicséretünk. Második verszakát énekeljük. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te kijelentetted magad, hogy nem rejtőzködő Isten vagy, hanem megismerhetünk téged, sőt, személyes közösségbe kerülhetünk veled. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ha van bennünk vágy a te megismerésedre, akkor te szent lelked által vezetsz bennünket ezen az úton. Egyre többet felfedezhetünk belőled, egyre jobban ámulhatunk és csodálkozhatunk, hogy ki is vagy te valójában, hogy igazából fel sem tudunk fogni az értelmünkkel, de olyan jó tudni azt is, hogy itt ugyan csak homályosan, tükör által láthatunk, de hogyha a te utadra lépünk és azon járunk, akkor eljön ez az idő majd számunkra, amikor színről színre láthatunk. Amikor már tényleg úgy állhatunk ott veled szemben, hogy láthatunk téged a magad teljes valóságában. És amikor már el tudjuk viselni ezt, Urunk, azért imádkozunk most, hogy segíts nekünk abban, hogy igazán vágyakozzunk erre. Hiszen tudjuk, hogy akiben van vágy, aki szeretni, azt te valóban vezeted, te annak nem fordítasz hátat. Benned nem csalódhatunk. Köszönjük ezt neked. Így imádkozunk azért, hogy hadd ismerhessünk meg annak, aki te valójában vagy. Hogy hadd tudjuk az Isten képet, amely ott él bennünk, imádságban odavinni eléd, hogy te mutathass meg nekünk azt, hogyha az nem egészen a te kijelentésed szerint való, hogy te helyreigazíthast. Urunk, köszönjük, hogy tőled kérhetünk hitet is. Bevallhatjuk őszintén, hogy olyan kis hitűek vagyunk, vagy talán egyáltalán nincs még hitünk. Mondhatjuk azt, amit mondott egykor egy édesapa Jézusnak, hogy hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemen. Igen, Urunk, mi is talán valahogy így vagyunk. Köszönjük, hogy te cselekvő Isten vagy, és munkálkodsz az életünkben is. És ez azt jelenti számunkra, hogy lelkiekben, hitünkben folyamatosan erősödhetünk, előbbre léphetünk, fejlődhetünk. Köszönjük ezt, és olyan jó lenne, hogyha napról napra megtapasztalhatnánk ezt. Urunk, úgy kérünk téged arra, hogy adj nekünk olyan szívet, amely készséges a te szavad meghallására. Olyan szívet, amely befogadja azt is, és amely kész is megcselekedni. Urunk, hadd élhessünk és járhassunk így valóban veled. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Imádkozunk hozzád a betegekért, a testi-lelki nyomorúságokkal, problémákkal küzdködőkért, hogy ők is téged tudjanak segítségül hívni, és megtapasztalhassák hatalmadat, a szeretetedet, s hadd támadhasson így a szívükben hála, és tudjanak téged dicsőíteni. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a családért is, mely családtagjainak az elmúlt napokban kellett szerettük ragatala mellett megállni. Úr Jézus Krisztus, tudjuk, hogy te olyan Úr vagy, akinek a szíve megindul, ami fájdalmainkat, szenvedéseinket látva, aki könnyekre fakadtál, amikor láttad Mártának és Máriának a gyászát, fájdalmát, akik a testvérüket veszítették el, akikről olvashatunk a Bibliában. Úr Jézus, olyan jó, hogy te nem csak együtt érzel velünk, hanem te tudsz igazi vígaszt és békességet is adni. Ezt kérjük most a gyászoló család minden tagja számára. Urunk, áld meg kérünk egész gyülekezetünket. Könyörülj meg egyházunkon, hogy ha tudjunk valóban téged képviselni és betölteni küldetésünket. És könyörülj meg ezen a népen, hogy megérthesse. Csak tőled várhat mindent, de tőled valóban bizalommal várhat. Kérünk, te légy így velünk kegyelmesen, hogy odafordulhassunk végre igazán, mindnyájan, és magasztalhassunk téged, szeretetedért, hűségedért. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézustól tanult imád.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyen, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, arra meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellen elkezőkben. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Végül figyeljünk még gyülekezeti életünk híreire, elmúlt napok eseményeire. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy el kellett búcsúznunk a mögöttünk lévő napokban özvegy Cserepes Pálné Balogh Máriától, aki 1925. május 21-én Zsarolyánban született, és ezesztendő szeptember 19-én Budaörsön hunyt el. Jézus Krisztustól kívánunk erőt, vigaszt és békességet a megszomorodott szívű családtagoknak. Szeretettel hívjuk a testvéreket gyülekezeti alkalmainkra. Csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz, pénteken 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát tartunk lent az alaksorban. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Az istentiszteletet pici babákkal itt a szomszédos helyiségben lehet hallgatni, televízión követni. Az istentisztelettel egy időben pedig gyermek istentiszteleteket tartunk lent a gyülekezeti helyiségben, óvodásoknak, illetve külön iskolásoknak. Ma délután családi istentisztelet lesz. Hirdettem már korábban is, hogy rendhagyó módon most Zsámbékra megyünk a családi istentiszteleten, úgyhogy hívunk és várunk mindenkit erre, és azt kérjük, hogy akik szeretnének jönni velünk, azok 3 órára jöjjenek ide a templomunkhoz, és innen fogunk autókkal majd együtt menni. Készülünk a debreceni egynapos autóbuszos kirándulásunkra is, melyről szintén adtam már korábban híradást. Október 17-e végül is az időpontja. Ezt azért mondom így, mert először 10-ére hirdettem, de többen is jelezték, hogy 17-e jobb lenne, ezért áttettük erre a szombatra, tehát ez egy szombati nap. Mintegy 23-an jelentkeztek eddig a gyülekezetből. Azt kérném, hogy aki szeretne jönni velünk, lehetőleg minél hamarabb jelezze, mert most még van arra lehetőség, hogy válogassunk olyan értelemben a buszok között, hogy hány személyes legyen a busz. És ugye nem mindegy, hogy kérünk egy 48-49 személyes buszt, amelyben leszünk csak 30-an mondjuk, hiszen akkor nyilván azokra, akik jönnek, terhelődik a maradék összeg is, mert a teljes összeget így is úgy is ki kell fizetni. Tehát kérném azt, hogy jelezzük lehetőleg még ezen a héten, tehát ami most még következik, illetve jövő vasárnap a szándékunkat. Keresztkérdések kurzusra is hívogatjuk a testvéreket, amelynek első alkalma október 5-e lesz, hétfői nap este 7 órai kezdettel. Hirdetem azt is, hogy a hittanórák most már beindultak, nem csak a Mindszenti Katolikus Iskolában, hanem az önkormányzati iskolákban is. Ezeknek a helye, időpontja felül lehet itt a lelkészhivatalban érdeklődni, illetve az iskolákban is teszünk ki plakátot, amelyről elolvashatjuk, hogy pontosan melyik iskolában, mikor és hol, melyik teremben lesz a hittanóra. Konfirmációs előkészítőt is indítunk ifjaknak. Ez októberben, október első péntekén indul, délután 6 órai kezdettel. Hirdetem azt is, hogy egy presbiter testvérünk és felesége új énekeskönyveket ajándékoztak a gyülekezetünknek, talán vannak, akik már észrevették. Az a textil borító, amiben benne vannak ezek az énekeskönyvek, az is az ő ajándékuk. Köszönjük ezt az adományt. Isten áldja meg a házaspár és családja életét gazdagon. Köszönjük azt, hogy még arra is külön figyeltek, hogy ennek a borítónak a színe az passzoljon a templomunk eddigi berendezéséhez, hiszen az is bordó színű, mint ahogy itt a templomban a bordó az egy domináló szín. Köszönjük szépen tehát az adományt. Szeretném azt is hirdetni, hogy aki szívesen venné, hogy akár hitbeli vagy magánéleti, lelkiismereti kérdésekben, problémákban együtt keressük Isten szín előtt nyilván a megoldást, ami azt jelenti, hogy igény tartana arra, hogy velem, mint lelkipásztorral beszélgessen, az bátran szólítson meg, és egyeztetünk időpontot, és nagyon szívesen leülök bárkivel így beszélgetni, tehát állok a testvérek rendelkezésére, és szeretném, hogyha ezt tovább adnánk, tehát, hogy minél többen tudjanak arról, hogy van erre is lehetőség, hogy megbeszéljünk az Isten színe előtt problémákat, gondokat. Végül átadom a szót Tóth György testvérünknek, aki a ma délutáni rádiós adásról szeretne nekünk ízelítőt adni.
Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Mai műsorunk a múlt alkalommal megkezdett zenei adássorozatba illik. A fő műsorszám a Talita Kumi Református Zenekar 2006-os koncertje. Ezt megelőzi egy szintén zenei tárgyú beszélgetés, továbbá a sok-sok adáson keresztül taglalt kapcsolatainkról egy rövid műsor rész.
Az embereket sokkal inkább megragadja az, hogy az ember személyes életében mi történik, mint az, hogy egy nagyon beszélt keresztény elvekről még lelágjuk a csontmaradványokat. Most is ezt tapasztaltam. Egyszerűen csak arról kell beszélnem, hogy mit tett az Úr az én életemben. Nagyon-nagyon szoros emberi kapcsolatokban éltem át csalódásokat, nehézségeket. Volt úgy, hogy magamba csalódtam. És akkor az ember rájön arra, hogy a szabadságát, a lelkének a szabadságát csak abban az esetben tudja visszanyerni, hogyha önmagát egyedül csak az Istentől származtatja.
Énekeskönyv a kancionáli. Régen, igen, ez volt a neve, de pont a reformáció hozta el a magyar nyelvűséget az egyházi gyakorlatban, illetve hát az éneklés magyar nyelvűségét. A nép nem úgy használta a hitéletet, hogy sablonosan, mert én református vagyok, akkor nem éneklek el egy katolikus dalt. Együtt élt nála a profán, a katolikus hagyomány és a reformáció hagyománya.
Nota, Isten élő szent híved, bőrben nevezek az Úrnak, mert illik, hogy őket dicsérjék, így örülnek igazságra.
Mai műsorunk legjavát a Talita Kumi zenekar 2006-os budaörsi koncertje teszi ki. A neve Talita Kumi, Jézus szavaiba vered, azt jelenti, lányka, neked mondom, ébredj fel. Ezekre a szavakra támadt fel Jairus, zsidó elöljáró, 12 éves halott lánya. Következzék hát a budaörsi koncert, a korlátos adásidő miatt sajnos lerövidítve.
Egy gyülekezet két tagja ugyanazon időben halt meg. Mindketten felkerültek a mennyei várószobába, hol egy ajtó előtt várakoztak. Kinyílt az ajtó, és beszólították az egyik várakozót. Ott valaki várt rá, és kérdést tett fel neki. Ismered-e Jézust? Hát persze, felelte rá. És mit tudsz róla? Hangzott az újabb kérdés. Hát ő Isten fia, aki lejött a földre az emberek megváltására. Te mennyire ismered őt? Kérdezte ismét. Erre a kérdezet kezdte felsorolni a Biblia sorait és mindent, amit tanult Krisztusról. Hosszan sorolta az idézeteket, de a kérdező félbeszakította. Nem erre vagyok kíváncsi. Te számodra mit jelent Jézus? A kérdezett ismét idézetekkel próbált válaszolni. Köszönöm, mondta a kérdező. Menj ki és szólítsd be a következőt. Kiment és beküldte a másik várakozót. Az belépett és felnézett. Amikor meglátta a kérdezőt, leborult előtte, és csak ennyit mondott. Megváltóm.
Énekeljétek velünk ezt az éneket, ha ismeritek, és hogyha az valóban a szívetekben van.
Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmet és féltő szeretetet. Te gyermeket fogadtál, új életet ajándékoztál. Én ott már a szívedem, mert mindig
köszönjük szépen az ízelítőt, és hadd köszönjön meg Tóth György munkáját is, hiszen nagyon sok munkája van ebben a bizonyos rádiós műsorban is, mint ahogy itt a háttérben azért ő nagyon sokat tevékenykedik, a gyülekezet tagjai, azt gondolom, a kedves testvérek innen a hosszabb részből nem is nagyon látják, de köszönjük szépen azt a sok-sok szolgálatot, amelyet a gyülekezetért Isten ügyért végez. Isten áldjon meg gazdagon. 462. dicséretünket énekeljük együtt, végig mind a három verszakával, tehát 462-es énekünket keressük meg és énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.